Egy Zsoltár verssel hadd emlékeztessem a testvéreket valami fontosra. Az Úr uralkodik, bizony az egész föld királya az Isten. Énekeljetek a mi királyunknak, tiszteljétek az ő nevét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 119. Zsoltárt, az első versét így fennállva, azután majd a 6., 7. és 8. verseit leülve. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Imádkozzunk. Istenünk, alázatosan megvalljuk, hogy ez az ének nem rólunk szólt. Nem igaz az, hogy nem tévesztjük el soha a te ösvényedet. Nem igaz, hogy mindenben a te rendelésed szerint akarunk járni. Nem igaz az, hogy minden dolgunkban téged akarunk dicsőíteni, és a te igéd világosságánál tájékozódunk. Sokkal inkább azt kell bevallanunk, ha őszinték vagyunk, hogy ezen a héten is sokszor mellé fogtunk, sok mindent mondtunk, amit meg kellett bánnunk, sok mindent elhallgattunk gyáván megalkuvásból, amit ki kellett volna mondanunk. Többször eltévedtünk, és örültünk, ha a zsákutcában visszatudtunk fordulni. Egyedül a te nagy kegyelmed az, hogy ennyi téveigés, bizonytalankodás, önfejűség után még mindig foglalkozol velünk, és most is magad elé engedsz minket. Áldunk azért, hogy amikor te igéd világosságát féltettük, és a magunk sötétségében kezdtünk tapogatózni, akkor te újra és újra fölkínálod nekünk azt a világosságot, aminél lehet tájékozódni, ami megmutatja a dolgok valós súlyát és jelentőségét, ami segítene minket abban, hogy valóban a te ösvényeden járjunk. Azon az egyetlen ösvényen, amelyik az életre visz, amelyiken igazán boldogok lehetnénk, ahol kibontakozhatnánk, azzá válhatnánk, akikké te teremtettél, és elvégezhetnénk azt a szép küldetést, amit te ránk bíztál. Könyörülj rajtunk, hogy közelebb kerüljünk most is ehhez. Könyörülj rajtunk, hogy hadd lássuk világosan mindazt, amivel vétettünk ellened és egymás ellen. Adj nekünk bátorságot, hogy néven nevezzük a bűneinket, hogy ne a másokét soroljuk és nagyítsuk föl, hanem a magunkét valljuk meg és hagyjuk el. Magunktól ehhez sincsen erőnk. Erősíts meg minket a te szent lelkeddel. És miután oly sokszor hiába hallgattuk a te igédet, szólj hozzánk most mégis mindennek ellenére kegyelmesen, tedd a mi szívünket fogékonnyá, hadd tudjunk örvendezni ezzel a boldogsággal, amiről most énekeltünk, hadd tudjuk elmondani, hogy ha szavadat hallattad, én élveztem azokat, és hadd tapasztaljuk meg, hogy a te beszéded lélek és élet, és attól világzik ki a mi életünk is, és lesz gyümölcsözővé, hasznossá másoknak. Könyörülj meg rajtunk, és vegyél el belőlünk mindent, ami ezt megakadályozná. A fáradtságunkat is, a szétszóltságunkat is, az önhittségünket, a jól beidegzett közönyünket. Adjál most nekünk egészséges lelki szomjúságot a te igédnek az élő vize után, és ajándékozz meg gazdagon ezzel az életet támasztó, életet erősítő, élő igével. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a János írása szerinti evangélium 13. részének első 11 verséből, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A János evangélium a 13. részében így szól Isten igéje. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie a világból az atyához, jól lehet szerette az övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, fölkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez élt. Az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem élted, de később majd megélted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Az elmúlt napokban sokan olvastuk ezt a szakaszt bibliaolvasó kalauzunk szerint, de akik nem olvasták is most, ismerik azt az érzést, amikor egy-egy szentírási helyet olvasva megrendül az ember, ha bepillanthat a mi megváltónknak, Jézus Krisztusnak a szívébe. Az ilyen és ehhez hasonló események mutatják meg igazán, hogy kicsoda Jézus. Miről is van itt szó? Azt olvastuk, hogy közeledett a zsidók legnagyobb ünnepe, a Páska, amelyen minden évben hálát adtak Istennek az Egyiptomból történt csodálatos kiszabadulásért. A Páska ünnep előestéjén vagyunk, a Niszán hó 13-án, ma így mondanánk, hogy nagy csütörtökön. Együtt van Jézus a tanítványokkal, ott van köztük Júdás is, aki akkor már megegyezett Jézus ellenségeivel, hogy pénzért kiszolgáltatja nekik a mestert. A keleti vendéglátáshoz hozzátartozott a lábmosás is, hiszen mindenki gyalog érkezett, poros úton jött, mezítláb vagy mezítlábas saruban. A tisztaság szempontjából is fontos volt, meg fel is üdítette a vendégeket, ha megmosták a lábukat. Itt ezúttal ez elmaradt. Senki nem gondolt rá, az meg, hogy valaki elvégezze a többiek érdekében, az nagyon megvetett, lenézett munka volt. Csak pogány rabszolgát lehetett kényszeríteni rá. Elfogyasztják a vacsorát, beszélgetnek egy kicsit, és egyszer csak Jézus föláll, leveti a hosszú, bő ujjú felsőruháját, mi így mondanánk, hogy fölgyűri az inge ujját, vesz egy edénybe vizet, fog egy törülközőt, leguggol, és elkezdi mosni a tanítványok lábát. Döbbent csönd támad, mert olyan szokatlan az egész, olyan példátlan az, hogy egy híres, közismert, tekintélyes rabbi ilyen rabszolga munkát végezzen. Nem az ő dolga. Péter föl is csattan, hogy te mosod meg az én lábamat. Azért nem veszi ki a lavolt Jézus kezéből, hogy ő folytassa, csak ezt úgy megemlíti. Ilyet még senki nem látott. Egyáltalán, hogy észrevette, mi esne jól a tanítványoknak, hogy nem fanyalog ilyen megvetett, lenézett, alantas munkától, hogy ilyen természetes egyszerűséggel mutatja ki tanítványai iránti szeretetét. Aztán Péter is elcsöndesedik, miután megérti vagy sejti, hogy többről van itt szó, mint amit ő lát. És amikor Jézus a végére ér, és mindegyik tanítvány lábát megmosta, miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek is ezeket. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ma ebből a történetből egyetlen mondatot szeretnék kiemelni, és azt az üzenetet, ami ezen keresztül megszólal, aztán, ha Isten segít, majd jövő vasárnap a többi üzenetre is figyelünk. És ez a mondat mindjárt a bevezetésben így hangzik. Jézus szerette az övéit a világban, mindvégig szerette őket. Vagyis Jézus úgy szolgált itt tanítványainak, hogy szerette őket. Azért szolgált nekik, mert szerette őket. Hát nem mindenki azért szolgál. Egyáltalán nem. Vannak, akik kötelesség teljesítésből szolgálnak. És ez is erény egy ilyen világban, amelyikben a felelősség és a kötelesség egyre kisebb értékű. Aki kötelességből teljesíti, az is elvégzi ugyanazt, csak nem ugyanúgy. Aztán vannak, akik érdemszerző jó cselekedetnek tekintik a szolgálataikat. Vagy azért, ahogy Jézus a hegyi beszédben mondja, hogy lássák őket az emberek és megdicsérjék, vagy azért, hogy lássa őket Isten és megjutalmazza. Ez teljesen elhibázott vállalkozás, mert Isten nem a mi cselekedeteink szerint jutalmaz. Aztán vannak, akik szánalomból tesznek jót másokkal. És ez is jó, egy ilyen irgalmatlan, kíméletlen világban, amiben élünk, de úgy gondolom nem kell bizonygatni hosszasan, hogy mennyivel kevesebb az, hogy szánalomból teszek meg valamit, annál, mintha szeretetből teszem meg azt. Jézusról azt olvassuk, hogy ő szerette az övéit. Mindvégig szerette őket. Nem csak a kedves Jánost, nem csak a figyelmes Andrást, aki mindig észrevette, hogy mit lehet tenni másokért, nem csak a gondolkozó Fülöpöt, hanem szerette Pétert is, aki még ezen az éjszakán esküvel letagadta, hogy valaha ismerte Jézust, szerette Júdást, aki már zsebeltette az árulásért járó vérpénzt, szerette őket, személyi válogatás nélkül és feltétel nélkül. És az a kérdés, amire jó lenne, ha ma Isten előtt őszintén, becsületesen válaszolnánk, így hangzik: vajon mi szeretjük-e igazán azokat, akik között élnünk kell, akik közé Isten letett minket? Mi a mi cselekedeteinknek az indítéka? Mi a mi jó cselekedeteinknek, naponta életük elvégzett szolgálatainknak az indítéka? Az elmúlt héten az egyik gyerekcsoportban a lélek gyümölcsét tanultuk, és mindenkinek meg kellett tanulnia azt a 9 gyönyörű erényt, amit felsorol Pál apostol a Galata levélben. Nem tudom, ki tudná itt elsorolni: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És különös volt, hogy majdnem mindegyik gyerek, akit kérdeztem, a szívességet kifelejtette. Most ebből nem akarok messze menő következtetéseket levonni, de vajon nem éppen a szívesség maradt ki sok jóból is, amit mi teszünk? Nem éppen a szívünk maradt ki azokból a szolgálatokból, jó cselekedetekből is, amit teszünk? Gondoskodunk az öregeinkről, de néha tényleg csak úgy odalökjük nekik az ételt meg a gyógyszert, meg azt a néhány szót, amit úgy fokhegyről vakkantunk, pedig úgy szeretnék tudni, hogy mi történik kint a világban, és mi történt velünk. Segítünk a leckében annak, aki éppen rászorul, de közben nyomjuk a víz alá, és éreztetjük vele, hogy milyen buta, nekünk meg mennyire terhünkre van, hogy még vele is foglalkozni kell. Megkérdezik talán egymást házas párok este, hogy na, mi volt veled ma? De lehet, hogy jobb lenne, ha nem kérdeznék, olyan hangon hangzik el a kérdés, és annyira bezárt szív fogadja a választ. Teszünk a perselybeit kifelé, de lehet, hogy a szívünk egyáltalán nincs benne. Valami megszokás, vagy még rosszabb motívum van mögötte. Kölcsön adjuk a szerszámot, vagy amit kérnek tőlünk, de sokkal jobban örülnénk, ha nem kérték volna. Meghallgatjuk a munkatársak panaszát reggelente, de közben másot jár az eszünk, és bosszankodunk amiatt, hogy az alatt mennyi munkát elvégezhettünk volna. Szóval végzünk mi sok szolgálatot, de hogyan? A szívünk maradt ki sokszor belőle. Kénytelen, kelletlen, korrekt kimértséggel végzük ezeket, és ezt úgy lehet érezni, úgy süt a hideg az ilyen emberekből, tettetett érdeklődéssel vagy kedveskedéssel, udvarias tartózkodással. Azt mondjuk, hogy fáradtam. És igazat mondunk, mert valóban azok vagyunk, aztán a fáradtság miatt egykedvűek leszünk, teher meghallgatni, amit mond. Ha őszinték lennénk, azt mondanánk: hagyd abba, mert elegem van. De mégis úgy teszünk, minthogyha figyelnénk, és lehet, hogy ez jobb, mintha durván azt mondanánk, hogy hagyd abba, de mégsem az igazi. És Jézus nekünk ma az igazit akarja fölragyogtatni. Hogy mindezt egészen másként is lehetne csinálni, nem sokkal nagyobb befektetéssel, sokkal kamatozóbb lenne úgy az együttlét. Valami olyan hiányzik belőle, minthogyha érintkező és forgó fémek közül az olaj hiányoznék. Úgy is meg lehet hajtani nagyobb erővel, aztán recseg, ropog, és egy idő után tönkre megy. Ha meg olajteknőben történik a folyamat, akkor hangtalanul, szépen és könnyen megy, és hosszú ideig használható. A Biblia azt mondja, hogy ez az olaj a szeretet. Nem tartozik hozzá az anyaghoz, a lényekhez, de enélkül recseg, ropog az élet, úgy, ahogy azt minnyájan tapasztaljuk is. Jézus is fáradt volt. Ezen a napon is egész nap dolgozott, ugyanolyan fáradt volt, mint a tanítványok. És ugyanolyan jól esett volna neki evés után egy kicsit elpilledni, elengedni magát, ott ülni vagy heverni, ahogy szoktak akkor, és beszélgetni. És végképp nem az ő dolga lett volna ez, amit ő megcsinált. És végképp nem érdemelték meg azok, akiknek elkezdett szolgálni. Na de tudta, hogy nekik ez jól esik. Látta, hogy rajta kívül senki más nem végzi el, és éppen ezért természetes egyszerűséggel, miután megvacsoráztak, fölállt az asztaltól, fölgyűlte az ingét, elővette a lavolt, és kezdte mosni és megtörölni a tanítványok lábát. Miért? Itt az indokolás alapigényben. Mert szerette az övéit a világban, mindvégig szerette őket. Arra szeretnék ma rámutatni ennek az igének az alapján, testvérek, hogy egészen más lenne az életünk, és más lenne a környezetünk légköre, hogyha tudnánk mi is így szolgálni. Hogyha azt, amit úgy is el kell végeznünk, úgy végeznénk, hogy a szívünk is benne van. Hogy ez jellemezne minket, ami itt Jézus szolgálatát, hogy szerette az övéit. Mindvégig szerette őket. Mindegyiket. A Júdást, sokat is, a Péterket is, és így tovább. Akkor is segítenénk a kis testvérnek a leckében, de úgy, hogy közben elhangoznék egy bátorító mondat is, és lehet, hogy a végén a kis buksiját is megsimogatnánk, ő meg kihúzná magát, és sikerélménye lenne, és legközelebb már talán egyedül is meg tudná oldani ugyanazt. Így is odaadjuk a család idős tagjainak, amire szükségük van, de akkor még boldogok is lennének, és nem éreznék, hogy teher a családon az ő jelenlétük. Mennyire másként állna így ott egy tanár egész délelőtt az olyan, amilyen osztály előtt, és tudna valami töbletet is beleadni a fárasztó munkába. És mennyivel másképp kezelne így az orvos és az ápoló a betegek véget nem érő hosszú sorát, és mennyivel másként adná így a testét a házastársának, az ember, hogyha a szíve is benne lenne, és szeretetből lenne, és mennyire másként írnánk meg így egy levelet, ne talán előtte még imádkoznánk, és összeszednénk a gondolatainkat is, nem csak hebehúgyán leírnánk egy pár sort, hogy túl legyünk rajta, és ne maradjon válasz nélkül a levél, és másként tudnánk válaszolni egy kérdésre, és akkor valóban arra a kérdésre válaszolnánk, amit föltettek nekünk, és másként végezné el a munkáját az iparos, és másként beszélne az eladó a vevővel, és másként beszélne a vásárló az eladóval, és egészen másként tudnánk egymástól bocsánatot kérni, meg szívből megbocsátani, hogyha a szívünk is benne lenne, ha mindez szeretetbe ágyazva történne. Sőt, mert volt erre példa a történelemben itt-ott, egészen másként tudnának dolgozni még a politikusok is, azokért, akik többé-kevésbé bíznak bennük és várnak tőlük valamit, hogyha a szívük is benne lenne. Jogos a kérdés, ha valaki azt mondja, hogy ki képes erre, és ki győzi ezt. Örülünk, hogy valahogy elvégezzük azt, amit muszáj. De most még ilyen extra igényeket is támasztanak, hogy így, meg úgy, meg a szívem legyen benne, meg szívesen. Örökké az órát kell nézni, hogy teljesítsem, aztán hol így sikerül, hol úgy, elégedjék meg mindenki azzal, ami telik tőlünk. Ez tőlünk nem telik. És ez teljesen igaz. Mert erre a kérdésre egy ki képes erre és ki győzi ezt, a Biblia világos válasza az, hogy egyedül Jézus Krisztus. Jézus azonban azt ígérte, hogy aki őt hittel befogadja a szívébe, annak ő bemegy az életébe, és az ilyen emberben megjelenik az ő szeretete. Az a szeretet, amiről itt ezt olvastuk, hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És az ilyen emberek képesekké válnak arra, hogy érdek nélkül is szeressenek, hogy személyválogatás nélkül mindenkit szeressenek, hogy tartósan szeressenek, hogy a cselekedeteik mögött a motívum csak ugyan a tiszta szeretet legyen, minden számítás nélkül, hogy legrosszabb esetben egyoldalúan is szeressenek, hogy még az ellenségüket is tudják szeretni. Az ilyen embereknek nem esik nehezükre lehajolni, mint ahogy itt Jézus tette. Még akkor sem, ha ő volt a legnagyobb közöttük. az ilyen embereknek nem esik nehezükre meghajolni, magukat megalázni a másik előtt, még akkor sem, ha nekik van igazuk a másikkal szemben. Az ilyen emberek szívesen el tudnak végezni ilyen megvetett, alantasnak nevezett munkákat is. Meg készek mások helyett is elvégezni, ahogy itt Jézus. És készek örömmel szolgálni azoknak is, akik nem érdemlik meg, ahogy itt Jézus. És eközben nem a keserűség halmozódik a szívükben azokkal szemben, akiknek szolgálnak, és nem magukat sajnálják amiatt, hogy nem kapnak érte hálát, viszonzást, elismerést, még jó szót sem, hanem végzik a szolgálatot, amire szükségük van a többieknek. Miért képesek erre? Mert szeretik őket. Mivel szerette az övéit a világban, mindvégig szerette őket. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem arról van szó, hogy valamiféle velünk született rokonszenv, készség, szeretet megnövekszik, hanem itt arról van szó, hogy valamiféle ránk nem jellemző szeretetet kapunk az újjászületéskor. Itt nem arról van szó, hogy ember fokozd a benned lévő csekély jó képességeket, és akkor majd fogsz tudni így viselkedni. Ez nem viselkedés kérdése, ez lelkület kérdése, ez habitus, ez jellem. Ott belül mélyen változik meg valami, amikor Jézust valaki befogadja. Ezért nem lehet semmivel sem összetéveszteni az újjászületés csodáját. És ezért mondta Jézus annak a minden tekintetben kiváló embernek, Nikodémusnak is, hogy szükséges újonnan születnetek. Ezt a szeretetet nem a megjavított ember produkálja. Ez csak Jézus tudja produkálni. És az újjászületett emberben hitáltal élő Krisztus. Ez az ő szeretete. Ezért nem lehet megkerülni egyik oldalról sem az újjászületésnek a szükségességét. Ha valaki csak ugyan így szeretne élni és szeretni, annak szükséges újonnan születnie. Annak félre kell állnia az útból, a maga természet szerinti önző, hiú, kényelmes, lusta természetével, és előre kell engedni az Úr Jézust, aki egyedül képes arra, hogy Júdásokat, Pétereket, Tamásokat, ellenségeit is így szeresse, és elég legyen neki egyetlen szempont arra, hogy valami jót tegyen, a másiknak szüksége van rá. És nem mérlegeli, hogy most ő illetékes segíteni, vagy nem, ha nem végzi el más, elvégzi ő. Szó és zokszó nélkül. Ilyen egyszerű természetességgel. Erre csak ugyan, csak ő képes. De képesek azok, akikben ő valóban él a hitáltal. Ismerünk ilyeneket. És ezért egyedül Jézusé legyen a dicsőség. Nem véletlenül hangsúlyozza itt az evangélium, hogy Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, fölkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, és elkezdte mosni a tanítványok lábát. Ő, aki az Istennel egyenlő, aki az Istentől jött, és most az Istenhez készül vissza az ő dicsőségébe, ő az, aki ott mindenek között a legkisebb lesz, a szó fizikális értelmében is legúggol oda a lábukhoz, és a szó lelki értelmében is példát ad erre. Gondoljátok, hogy csak ugyanolyan hosszú ideig kellene a továbbiakban is mérlegelnünk, hogy valakinek segítsünk, vagy ne segítsünk? Nem lenne elég az, hogy észleljük, hogy szüksége van rá, ha körülnézünk, nincs más, aki elvégezze, mi megtehetjük, és még akkor is megtesszük, ha addig félre kell tenni a magunk dolgát, addig az áll. Később fogjuk elvégezni a magunkét, de közben valami kiáradhatott belőlünk Krisztusból. Krisztus szeretete elérkezhetett valahova. Krisztus dicsőítetik a mi egyszerű szolgálataink által. El kellene döntenünk végre, hogy kitől függjön az, hogy szolgálunk vagy nem. Attól-e, akinek kellene szolgálnunk, hogy ő kicsoda, vagy attól, hogy mi kik vagyunk. Mert ha Krisztus él bennünk, akkor nem mérlegelünk, nem számítgatunk, hanem ahogy Jézus erre egy másik példázatban rámutatott az irgalmas samaritánuséban, látom a bajt, és ha tudom, segítek rajta. Azonnal, egyedül, viszonzás sem várva, és így tovább. Természetesen ez a magatartás mindig lemondással jár. Nagyon sokszor ez kényelmetlen, kellemetlen, alkalmatlan időben kell végezni, megerőltetést jelent, áldozattal jár. Ez magától értetődik. De vajon nem ez a bőjtnek az egyik legnemesebb változata, amire Isten igéje fölhívja a figyelmünket? Amikor valaki kész lemondani a maga kényelméről, szempontjairól, hiúságáról, büszkeségéről, lustaságáról a másikért. Kész lemondani Jézusért. Azért a Jézusért, aki mindenről lemondott. Azért, hogy minket ilyenekké formálhasson, hogy készek legyünk lemondani magunkról másokért. Azért a Jézusért, aki szeretett minket, és önmagát adta életünk. Azért, hogy ne csak példát lássunk abban, amit ő tett, hanem kövessük is ezt a példát örömmel. Mert ezzel fejezi be Jézus az ő beszédét, hogy egy számtani műveletre mutat rá, és azt mondja, hogy ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Vagyis boldogság egyenlő tudás plusz tenni. Tudni plusz tenni. Az lesz boldog, aki ezt tudja, és már teszi is. Teszi mindenek előtt azt, hogy megvallja, hogy Uram, én erre egyedül képtelen vagyok, de ha te mégis ezt várod tőlem, sőt, ezt a lehetőséget nyitottad meg előttem, akkor gyere be az én életembe, és használj engem. Te szeress általam. És elkezdi a hozzá legközelebb állókon az első adandó alkalommal. És gyakorlás közben izmosodik meg ez az új természet az emberben, és gyakorlás közben lesz az övé ez a boldogság. Boldogság egyenlő tudni plusz tenni. Láttam egyszer egy karikatúrát, a vallásos ember torzóját akarta ábrázolni. Egy hatalmas nagy fej volt, rajta egy olyan közepes száj, aránytalanul pici fülek, és egészen elcsökevényesedett végtagok, icipici karok, meg icipici lábak. Ez a nagyfejű vallásos, aki sok mindent tud, de azt nem szokta tenni, ezért nem fejlődtek ki a végtagjai, mert nem megy oda, ahova Jézus küldi, nem adja tovább azt, amit Jézustól kapott, mert nincs is füle igazában a hallása, szája még néha van, nem a bizonyságtétel, csak a szájalása, a feje meg nagy-nagy, sok mindent tud. Isten őrizzen meg attól, hogy ilyenek legyünk, mert ez garantáltan a boldogtalanság. Azt mondja Jézus, hogy boldogok lesztek, ha tudjátok ezeket, és cselekszitek ezeket. Azt szeretném javasolni, hogy kezd el még ma. Körül kellene nézni, kik azok, akiknek elvégezzük ugyan a köteles szolgálatot, de a szívünk kimarad belőle, nincs ebbe a szeretetbe beágyazva. Mivel lehetne elkezdenünk? Már ma, akár innen hazafelé menet már. Valami olyat is elvégezni, amit más észre sem vesz, ami másnak derogál, megalázó, ilyen egyszerű természetességgel, ahogyan Jézus erre példát adott. És minden ilyen szolgálat ő hozzá fog közelebb vinni bennünket. Nem tudom, hogy ki hagyott a gyülekezeti teremben az asztalon egy írást. Teljesen mindegy. Nem tudta, hogy ma erről lesz szó, de hadd olvassam föl ezt a kis írást. Ha ott felejtette, akkor visszaadom szívesen, de elhoztam, hogy ezt itt felolvassam. Ajándékok, amik nem kerülnek semmibe. És felsorol néhányat. Egy jó szót szólni, egy beteget felvidítani, valakinek kezet nyújtani, óvatosan csukni be az ajtót, apróságoknak örülni, mindenért hálásnak lenni, jó tanácsot adni, egy levél megírásával örömöt szerezni, apró túlzásokon nem rágódni, jogos panaszt nem melegíteni fel újra, nem tenni szóvá, ha a másik hibázik, nem elutasításnak venni, ha háttérbe szorulunk, levelt hangulatot nem venni komolyan, nem sértődni meg egy félsikerült szón, együttérző szót adni a megalázottaknak, egy-egy tréfás szót a gyermekeknek, elismerni elkövetett helytelenségünket, örülni a holnapi napnak, bizonyos dolgokra aludni egyet, mindenre rászánni a kellő időt és gondot, egy szóval mindenkihez szeretettel lenni. Úgy, ahogy a mi Urunk mondta, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez nem kerül pénzbe, de gazdagabb lesz tőle az élet. Imádkozzunk. Megváltó Úrunk, olyan jó, hogy nem nekünk kell kitalálnunk, hogyan tehetnénk egymást boldogokká, s hogyan lehetnénk mi is azok, hiszen te pontosan ezt akarod, és köszönjük, hogy ennyire részletesen meg is mondod, mitől lehetnénk mi igazán boldogok, még a gondjaink és nehézségeink között is, és hogyan tehetnénk minden különös befektetés nélkül boldoggá a körülöttünk élőket. Magasztalunk téged azért, mert a te ajkadon nem szólam volt a szeretet. Köszönjük, hogy a te tanítványaid iránti szereteted ilyesmikben is megmutatkozott, hogy megmostad a lábukat. Köszönjük, hogy neked semmi nem esett nehezedre, ha másoknak az életét gazdagíthattad. Köszönjük, hogy képes voltál otthagyni a mennyei dicsőséget is. Istenséged elrejtetted, midőn testünket felvetted. Azért, hogy minket visszavezess Istenhez, és Isten gyermekei és örökösei lehessünk újra. Magasztalunk téged ezért. Bocsáss meg, hogy mi sokszor annyira tele vagyunk panasszal, önsajnálattal, másrészt meg dicsekvéssel vagy keserűséggel, mindenfélével, ami boldogtalanná tesz minket is, meg a környezetünket is. Köszönjük, hogy most már tudhatjuk ezeket. Segíts minket, hogy cselekedjük is ezeket, és így lehessünk igazán boldogok. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek különösen is szükségük van most a te szeretetedre. Könyörgünk azokért, akik ezen a héten veszítették el szerettüket. Kérünk, hogy az űrt, ami életükön támadt, te törzs ki a te utolérhetetlen, utánozhatatlan szereteteddel, amivel tudsz sebeket gyógyítani, könnyeket törölni, csügget szívekbe reménységet, békességet, sőt örömöt önteni. Kérünk, hogy tégy képesekké minket is erre a szolgálatra. Könyörgünk hozzád azokért, akik ma elindulnak Kárpátalja gyülekezeteibe, hogy az evangéliumot hirdessék. Add a te igéidet a szájukba, és adjál lelki ébredést ott a mi népünknek, a gyülekezeteknek. De kérünk, hogy adjál igazi és teljes fölébredést nekünk is minnyájunknak, hogy ráébredjünk a valóságra, hogy kik vagyunk mi, és hol tartunk, és hadd lássuk meg, hogy hol tarthatnánk, és hogy merre vezessen tovább az utunk. Hadd legyünk mi taníthatók és vezethetők. Kérünk, hogy így táplálj minket a te igéddel a most következő héten is. Taníts minket egyre mélyebben és őszintébben imádkozni. És segíts, hogy minden szolgálatunk mögött ott legyen ez a tőled kapott szeretet. Ott legyél te magad. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 234. éneket énekeljük, amelyik szépen visszaterelgeti most a gondolatainkat az alapigéhez, mert van ebben egy ilyen szép kérés is, hogy tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk. Énekeljük el mind a négy versét, jel, kérjük Isten áldott szent lelkét. Semmit se tegyetek versengésből, vagy hiába való irigységből, hanem egymást különnek tartsátok ti magatoknál. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen.